Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Erdődi József vagyok, mint már elhangzott, és az életemnek az első egyharmadában ez úgy hangzott, hogy te annak az erdődi testvérnek vagy a fia, aki, és akkor idézték, hogy apám ekkor és ekkor mit csinált, meg hol járt, meg milyen gyülekezetekbe szolgált. Aztán az életemnek a következő harmada azzal telt el, hogy hallgattam a gyülekezetben, elfoglaltam a méltó helyem az orgona mögött, és azt mondtam, ne szóljatok hozzám, én se szólok senkihez, én vagyok a leghangosabb a gyülekezetben, elégedjetek meg az orgona szóval. Úgy tűnik az életem utolsó harmadába végre az lehetek, aki, és szeretettel fogadtatok, és azzal kezdtétek, te vagy az az erdődi testvér, akinek a fia Siófokon? Igen, én vagyok. Ezek szerint már csak a mennybe lehetek önmagam. Igen, köszönöm szépen, hát ennyi volt a bevezető, most már akkor ismertek. Hogy mennyire nem ismertek. Egy gyülekezetben megkértem a testvéreket, hogy emelje fel a kezét az, aki ismer engem. Köszönöm, egy, kettő, három, négy. Túl sok. Ha egyetlen egy nyújtotta volna fel a kezét, az is sok lett volna. Ugyanis a feleségem nincs itt. Már értitek akkor. Az idén voltunk 45 éves házasok, és tudjátok, hogy mi történt előtte? Nem tudjátok, elmondom. Előtte néhány évvel, 3 évvel kaptam egy behívót. Édesanyám hiába mondta Váltik, hogy fiam, téged nem fognak behívni. De behívtak. Debrecenbe hívtak be, aztán tovább küldtek Szolnokra. Szolnokon vagyunk, ugye? Igen. Aztán mondtam, hogy én fényképész vagyok, hogy nem rádiótávirász lesz belőlem. Egy hónap ugye alapkiképzés, utána egy hónapig prüttyögtünk ez a rádiótávirászat. Hát mondjuk azon egyetlen egy billentyű volt, én többhöz voltam hozzászokva, mindegy. És egy hónap után bejönnek, hogy ki az az erdődi, mondom, én vagyok. Másképp kellett mondani, akkor még ilyen elvtársas korszak volt. Mondja a felettesem, hogy maga most már ne prüttyögjön, tovább át fogják helyezni. Mondom, erről beszéltem. Fényképész lettem egy évig. Nagyon jól éreztem magam. Aki emlékszik azokra az időkre, ha nem mentem haza, akkor mindig itt voltam a gyülekezetben. Nem itt, amoda. Örülök, hogy bólogattok. Van tanom rá. Aztán egyszer megkértem a főnökömet, hogy engedje meg, hogy levizsgázzak. Levizsgáztam, gépkocsi vezetés megvolt. Aztán megkértem a főnökömet, hogy engedjen meg, hogy a zeneiskolába elmenjek. Elmentem, Kelemen József volt a tanárom. Már azóta néhai Kelemen József. És elkezdtem trombitálni. Egyszer csak találkozom egy kis termetű főtörzsőmesterrel, aki rendszeresen feljárt a fotolaborban, mindig hozta a kis filmjeit, mi kidolgoztuk. Mindig ott töltötte a napjait, nem csinált semmit, ugye erről szólt az ő tiszti élete. És egyszer megyek a zeneiskolába, trombita a kezembe, na, maga mit visz? Hát mondtam neki valami érdekeset, na de komolyan, hát mondom, trombitálok, és igen, trombitál. 2 hét múlva áthelyeztek az edzettől a főiskolához. Én nem tudom, hogy miért kellett ennek megtörténnie. Fogtam a kis hangszeremet, és trombitáltunk. Akkor szerveződött a Kilián György repülőműszaki főiskola fúvózenekara. 5 voltunk öreg katonák. Megkérdezték, hogy maga mit fúj? Hát mondom, én zongorázom. Akkor trombitálni fog. Maga mit csinál? Hát tangóharmonikáztam, aki mit tudom, meg zongorám. Jó. Kell egy pozanista, meg fog tanulni pozanozni. 1 hét múlva már pozanozott. 2 hét múlva már összejátszás volt, 1 hónap múlva már szereplés. Akkor így ment. És nem tudtam, hogy nekem miért kellett. Azért figyeljétek meg, hogy Jobb nem tudta, hogy jó Isten miért próbálta őt meg. Nem tudtam, hogy nekem abban a jó helyről miért kellett tovább lépnem. A végén megtudtam. A fényképészek ugyanis 27 hónapig voltak katonák, én pedig 23 hónapig, és 1 héttel hamarabb szerelte. 1 hónappal hamarabb szerelte, nem? Bocsánat, 1 héttel hamarabb, maradjunk ebben. 23 hónapig és 3 hétig. Hát nem jobb így? Ha a házasságomat és a gyülekezeti életemet nem számítom, az a 11 hónap, amit ott eltöltöttem a zenekarban, az életem legszebb időszaka volt. Azt csinálhattam, amit szeretek, azt csinálhattam, amihez értek, és megtaláltam a helyemet. Ha megadták volna a szombatot, akkor most 45 évesen nyugdíjba vonultam volna, és akkor ingyen utaznék most hozzátok, de így is ingyen jöttem. Elég volt a bemutatkozásból? Akkor engedjétek meg, hogy hagyd kérdezzem meg, és szeretnék délutánra választ kapni. Nem baj, hogyha egy kérdést teszek fel a testvéreknek? De nagyon szeretném a választ. Akár most is. Volt, akitől megkérdeztem, és kapásból mondta a választ. Ha én kérdezek valamit, akkor jó gondoljátok meg a választ, mert minden választ elfogadok, de csak egy a jó. Ki vezette Izraelt a pusztában? Ha ez a kérdés ilyen egyszerű lenne, akkor nem én teszem fel. Kérek szépen hozzá egy igét, egy idézetet Ellen White-tól, és egy másik igét, ami ugyan nem mondja ki a nevét, de visszautal rá. Elhangzott, hogy Jézus vezette Izraelt a pusztában. Nem hallottam azt, hogy felhő és tűzoszlop. Nem hallottam a 77. Zsoltár utolsó versét, amely azt mondja, hogy vezetted mi nyájat a te népedet Mózesnek és Áronnak kezével. Ezt is elfogadtam volna. De a kérdésem konkrétan, ki vezette Izraelt a pusztában? Köszönöm szépen, délben lehet gondolkodni rajta, étkezés mellett és helyett is nagyon jó a gondolkodás, és délután meg fogom kapni a választ, de szerintem ebéd közben is fogjátok mondani. Nyissuk meg Istennek igéjét, és keressük ki Sámuel első könyvéből a történetünk és a mai témánk bevezető igéjét, és tényleg csak bevezető igé lesz, mert nem erről fogok beszélni. Sámuel első könyve, 10. rész, 27. verse. Sámuel első könyve, 10. rész, 27. verse. A történethez hozzátartozik, hogy ez az ige akkor olvasható a Bibliában egy olyan történetnek a végén, amikor Izrael királyt kívánt. Izrael királyt kapott, a feltétel az volt, hogy én jelölök királyt, és én választok. Isten választott királyt, és Saul olyan lelki állapotban volt akkor, hogy nem akart király lenni. Úgy kellett megkeresni a választott királyt az úti holmik között. Aztán Izrael örömünnepet ült, viszont az örömünnepben némi üröm is vegyült. És ezt lehet olvasni a 27. versben. Némely kaján emberek azonban azt mondták, mit segíthet ez rajtunk? És megvetették őt, és ajándékot sem vittek néki. Ő pedig olyan volt, mintha semmit sem hallott volna. Nem akarok erre kitérni, hogy amikor rosszat mondanak rólunk, vajon mi is befogjuk a fülünket, és úgy csinálunk, mintha semmit nem hallottunk volna? Hanem ehelyett? Ha nagy csöndet akarok a gyülekezetben, akkor mindig felteszem ezt a kérdést, hogy hanem ehelyett, és akkor mindenki hallgat. Mert mindenki tudja, hogyha rosszat mondanak róla, akkor mit szokott olyankor gondolni, hogyan szokott megsértődni, stb. Stb. Keresztség előtt álló és keresztség után álló embereknek szoktam elmondani, tehát mindenkinek szól. Tanuljatok meg soha semmin. Semmi. De te is. Semmikor, semmilyen körülmények között megütközni, megsértődni, megbotránkozni. Soroljam tovább. Kedves gyülekezet, háborúk nem lettek volna a történelembe, ha ehhez ragaszkodtak volna az emberek. Vagy igen? Némely kaján emberek azt mondták, mit segíthet ez rajtunk? Mi helyet hangzott el ez a kaján kérdés? Mit kellett volna? Mi helyet hangzott el? Nem szoktatok imádkozni? Ezzel kapcsolatban nem az jut eszetekbe, hogy az imádság helyett hangzott el? Ezek az emberek kételkedtek abban, hogy egy Isten választotta király valóban azon az úton vezeti őket, amelyről azt gondolták, hogy az a helyes. Szabad-e kételkednünk? Újabb kérdés. Gondoljátok meg a választ. Minden választ elfogadok, legfeljebb azt mondom, hogy nem jó. Szabad-e kételkednünk? Nyugodtan szóljatok rám, mondjátok ki. Jézus is interaktív módon tanított, hegyi beszéd, mezei prédikáció, a hajóban való tanítás, mind interaktív volt. Kérdezgette a hallgatóságot. Szabad-e kételkednünk? Ha Istenben kételkedsz, akkor nem szabad? Magunkban lehet, igen. Még mondhatok, hogy szabad kételkedni, vagy nem?
Minden szabad, csak nem minden használ.
Nagyon jó. Egyre plasztikusabb a válasz. Örülök neki. Tehát akkor most szabad-e kételkednünk, vagy nem? Mi történik azzal, aki azt mondja, hogy már pedig én kételkedem?
Vagy meggyőzik, vagy nem.
Vagy utána jár.
Nagyon helyes, köszönöm szépen. Vagy meggyőzik, vagy nem, vagy utána jár. Igen. Egyre jobb. Érdemes volt idejönni. Az összes többi gyülekezetben nem kaptam ennyi választ, mint itt Szolnokon. Köszönöm. Volt gyülekezet, ahol egyértelműen azt mondták, hogy nem szabad. Aki kételkedik, elkárhozik. Idézhetek a Bibliából egy kétkedő embert? Nem, ő hitetlen volt. A kételkedő. Te vagy én, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Kételkedett János. Igen. És mi volt a válasz? Ha Jézus azt válaszolta volna, igen, te még kételkedsz? Mi vagy te, Tamás? Nem. Jézus nem azt mondta, hogy igen, én vagyok, aki eljövendő. Ne várjatok mást. És nem is azt mondta, hogy nem én vagyok, mást várjatok. Akármelyiket mondja. Az elsőnél megütközött volna János, a másodiknál nem mondott volna igazat. Jézus elmondta, hogy mit tett. Mikor egyértelműen bűn a kételkedés? Egyértelmű nyilván, amikor az imádság helyett hangzik el a kételj szava, és végül is az imádság témakörében megyünk tovább. Csak ugye Margóra szeretném megjegyezni azért, hogy elmondhassak egy idézetet. Mikor bűn a kételkedés egyértelműen? Amikor nyilvánvaló, és itt állj is meg. Idézek. Bizonyságtételek 7 per kötet. Úgy ügyeljünk a kételkedés gondolataira, hogy ne lássanak napvilágot, ne adjunk hangot nekik. Nem az a probléma, ha bennem kételyek merülnek fel. Az a probléma, ha azt nyilvánosságra hozom, ha megkérdőjelezek bármit is. Történet. Egy gyülekezet gondozása volt rám bízva, és megtudtam valami olyat, ami nagyon befolyásolta volna a gyülekezeti választásokat. És otthon elmondtam a feleségemnek. Gondolom, megosztom vele, és csodálkoztam, hogy a szemes erebben. Anya, hát én ezzel meg vagyok döbbenve, most azt mondják, hogy lépjek, én vagyok a gyülekezetért felelős, most mit csináljak? Csak tisztította tovább az almát. Én már ezt egy éve tudom, de megkértek, hogy ne mondjam el. Tudjátok, hogy mi a jó ebben? A kételyeket erősítette volna bennem, és egy éven keresztül olyan szemmel néztem volna az én testvéremre, ahogy nem kellett volna. Aztán a választások igazolták, hogy nem volt igazam. De jó, hogy nem osztotta meg velem a kételyeit. Még egyszer elmondom, hogy ne felejtsétek el. Nem a kételkedés a bűn, hanem ha kimondjuk, ha leírjuk, ha megosztjuk másokkal. Úgy ügyeljünk a kételkedés gondolataira, hogy ne lássanak napvilágot, ne adjunk hangot nekik. És most menjünk tovább. Hogyha az imáról beszélünk, ugye, ami a kétkedő és kaján emberek ajkáról nem hangzott el, van-e felesleges ima? Újabb kérdés. Nehézé teszem a délelőttötöket. Van felesleges ima? Mondjatok rá példát, ha nincs. Mondjatok rá példát, ha van. Igen, tessék? Igen, ez is nagyon jó gondolat.
Soha nincs felesleges, mert az Istennel való kapcsolat soha nem felesleges. Amikor imádkozok, akkor kapcsolat vagy a Istennel. És ez nem lehet felesleges soha.
Ezt a Bibliából tudod igazolni? Az egész Biblia erről szól, válaszolhatnád nekem, igazad van. Parancsoljál?
Van felesleges, ha az Isten megmondja, mit csináljak, akkor nem kell még kérnem, hogy segítséget, hiszen azt mondja, valamit tegyek. Ha Mózes például azt mondta Mózesnek, hogy menjen át a vörös tengeren, akkor hiába ott voltak még a hullámok a lábánál, nem az volt a feladat, hogy még imádkozom, hogy megnyíljon a tenger, hanem menjen be a tengerbe, és akkor szét is fog nyílni.
Igen, Mózessel kapcsolatban. Igen, tessék?
A farizeus imája.
Erre nem gondoltam, de köszönöm. Hálákat adok. Gyurikám, hálákat adok, hogy én idősebb vagyok, mint te. Köszönöm. De tényleg a farizeus imája. Mert úgy imádkozott, hogy megigazolás nélkül távozott. Igen. Akkor mondok nektek egy pár példát. Azt mondja arról Mózesnek, ne imádkozz a népért. Felesleges volt? Igen. Mondom tovább, Józsué, kelj fel, miért is borulsz te arcra? Vétkezett Izrael, azért nem bírtak megállni az ő ellenségeik előtt. Felesleges volt az ima. Reggeltől késő délig ott feküdt Izrael főember csapata, és Józsué az Úr előtt, és nem volt válasz. Felesleges volt az ima? Igen. A harmadik. Ne imádkozz Saulért, mert megvetettem őt. A végleges elvettetés, de ez Isten kijelenti. Sámuelnek. Idézet Ellen White-tól. Soha többé nem imádkozott Sámuel Saulért, de élete végéig bánkódott miatta. Ha elfelejtkezünk egy emberért imádkozni, és csak bánkódunk miatta, az sehova nem vezet. Imádkozzunk érte. Aztán eldöntitek, hogy bánkódtok-e vagy sem. Mi lenne, hogyha úgy elemeznénk a hétköznapi megnyilvánulásainkat? Nem tudom, hogy ugye Szolnokon nem fordul ilyen elő, ugye? Nem. Nem. Köszönöm szépen, hogy megerősítettek, amikor valaki ráüt kalapáccsal a kezére, hogy ó, hogy pont, pont, pont. De Szolnokon még kalapács sincs. Emlékezzetek vissza a keresztségetek előtti megtéretlen időszakra, természetesen, amikor ráütöttetek kalapáccsal a kezetekre, hogy akkor mi hangzott el. Aztán emlékezzetek arra, hogy mi maradt ebből az indulatból. Emlékezzetek arra, amikor úgy meggondolatlanul, indulatból mondunk valamit, hogy az Isten mikor szabadít már meg. És akkor mondjuk. És egy döbbenetes tapasztalat, amikor ezek az indulatszavak, ezek a félmondatok elhangzanak. A meg nem gondolt, át nem gondolt, kimondott szavaink. Isten azokat is hallja, meghallgatja, és aként cselekszik. Házaspár egyik tagja éveken keresztül, ahogy nekem elmondta, mondta, hogy a jó Isten mikor szabadít már meg. És meghalt az anyósa, akit szeretett. És azt mondta, Istenem, a helyzetemből ne ilyen módon akartál volna megszabadítani. Én ezeket negatív imáknak mondom. Amikor nem gondoljuk végig, hogy mit kívánunk. Feleségem egyszer megállított, apa, ez soha többé nem mond. Pedig olyan egyszerű. Rácsodálkozok valamire, vagy valamire megdöbbenek, és azt mondom, hogy megáll az eszem. Soha nem mond. Mert Isten egyszer szabadon fog. Emlékeztek, amikor Jézus a földön járt és gyógyított. Megkérdezte, hogy hiszed-e, hogy meg tudlak gyógyítani. Igen, Uram, hiszem. És azt mondja Jézus neki, legyen a te hited szerint. Hányszor volt az, hogy legyen a te hited szerint? És most párosítsátok össze a meggondolatlanul kimondott indulatszavainkat, a félmondatokat. És jusson eszetekbe, hogy akkor Jézus azt mondja, rendben van, legyen a te hited szerint. Amikor embereket úgy elítélünk, hogy na, ez se fog megváltozni. Rendben van. Ha te így hiszed, akkor veled szemben valóban nem fog megváltozni. De én ismerem benne a változást. Nem nagyon veszük igénybe ezt a csodálatos fegyvert, ami az imádság. Higgyétek el, hogy nem hisszük el, hogy komoly fegyver van a kezünkben. Mindig nagyon nagy dolgokért imádkozunk. Imádkozunk a világ megmentéséért. Közben a szomszédnak a tyúkját leütjük, mert átbújt a kerítés alatt. Nem? Örülök, hogy nem. Mindig máshol történnek ilyen dolgok. A Biblia kommentár, 7. perálkötet, 37. oldaláról a következőt olvasom. Nagy erő rejlik az imában. Sátánnak jobban kell rettegnie, ha akár a legszerényebb lélek is a mennyhez folyamodik, mint kormányok rendeleteitől, vagy királyok törvényeitől. Akkor meg miért nem élünk ezzel az erővel? Miért kell mindig emberi ügyeskedéshez folyamodni? Miért kell átvenni Rebeka stílusát, hogy fiam, te csak csináld azt, amit én mondok? És ezzel egy nagy ívvel át is tértem mindjárt Jákob történetére. Emeljünk ki Jákob életéből három imádságot. Az első az volt, köszönöm szépen, egy pohár elég lesz, de megpróbálom a másikat is. Köszönöm, nagyon kedves. Az első történet Jákobbal kapcsolatban, ja, itt is jön egy kérdés, meg tudnátok mondani, hogy hány éves volt Jákob, amikor megcsalta az ő atyát? Előtte azt szoktam megkérdezni, hogy hány éves volt Jákob, amikor Ézsau 40 évesen megnősült, és két olyan nőt vett feleségül, akik ők voltak Izsáknak és Rebekának lelke keserűsége. Tehát akkor... Jaj, ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy április 15-én a középső gyermekünk és az ő feleségének imádsága meghallgatást nyert, mert a mennyem ikreknek adott életet. És tudjátok, mi a csodálatos ebben? És még most ugye még a margón vagyunk, még nem tértünk vissza a fő témához, az imádság ereje. Azok az édesanyák, akik gyermeket várnak, mikor szoktak imádkozni a gyermekért? Egy házaspár gyermeket szeretne. Mikor szoktatok imádkozni a gyermekért? Köszönöm szépen, azt mondtad, hogy még nem is terhes, és már imádkozol a gyermekért. Ki szokott azért imádkozni, hogy Isten jó gének találkozását segítse elő. Már megvolt mind a három gyermekem, amikor eszembe jutott, és elhatároztam, hogy ettől kezdve minden leendő anyukának és apukának ezt el fogom mondani. A jó gének találkozása nem Isten kezébe van? Az ember csak eszközehez. És az volt a csodálatos, hogy a mennyem azt mondta, rövid az idő, három gyermeket szeretnénk, de én nem akarom már kivárni azt a 4 évet, mire a következő gyermek megfoganhat. Ha Isten akarja, akkor legyenek ikrek, hogy egy császár meccéssel két király fia jön világra. És Isten meghallgatta. És az is volt a kérésük, és ez volt a második, hogy az egyik lány legyen. És ezt is meghallgatta. Mert nem egypetélyűek. Nagy erő rejlik az imában. Sátánnak jobban kell rettegnie, ha akár a legszerényebb lélek is, akár egy leendő kismama imádkozik, mint királyok rendeleteitől, vagy a törvényhozók szeszélyétől. Térjük vissza tehát ismét a margóról Jákobhoz. Hány éves volt Jákob, tehát mondtátok, hogy hány éves volt, amikor... De hány éves volt, amikor megcsalta az ő atyát? Ez egy jó kérdés. Na, ezen is lehet gondolkozni. Ha hazamentek, akkor kezdjétek el visszalapozni, hogy hány éves volt, amikor Egyiptomban volt, hány éves volt akkor József, hány éves volt József, amikor Egyiptomba került, hány éves volt Jákob, amikor eljött Mezopotámiából, és visszafelé menve, hány éves volt, amikor menekülnie kellett Mezopotámiába.
Mi a jelentősége?
Az, hogy tudom, hogy tudod. Tudom, de azt már elénekelte egy humorista. Azért nagy jelentősége ennek a dolognak, mert megdöbbentek, hogy Jákob még ennyi idős korában nőtlen volt. Elmegy. És Isten olyan tapasztalatot ad neki, amit mi nem sokan kaptunk. Háta mögött a gyilkos bátyja, az ő indulataival, körülötte a sötét éjszaka a pusztában, és előtte az ismeretlen, ahol még nem volt, Mezopotámia. És álmodik. Lát egy létrát. Fent valami fényesség, és angyalok le és föl járnak ezen a lépcsőn. És hirtelen felriad, és azt mondja, hogy mi rettenetes az e hely. És azt mondja, ne megyébe ez, mint az Isten háza és a mennek a kapuja. És akkor imádkozik. Mózes első könyve 28. részében, a 20. és 21. versben van ez a sajátos ima. Mózes első könyve, 28. rész, 20. és 21. vers. Ez az imádság egy fogadás. A fogadás pedig így szól. Ha az Isten velem lesz, és megőriz engem ez azon az úton, amelyen járok, és közben az ujjammal mutatom, hogy ez volt az fogadás első tétele. A második, és ha ételül kenyeret és öltözetű ruhát ad nékem, a harmadik, és békességgel térek vissza az én atyámnak házához, negyedik, akkor az Úr lesz az én Istenem. Itt egy menekülésre kényszerített ember megzsarolja Istent. Mert ha Istenem mindezt nem teljesíted, akkor nem te vagy az én Istenem. Nem ez van benne? Nagyon furcsa. Imádság ez? Az. Beszélgetés Istennel. Egyelőre monológ. Még nem párbeszéd. Alkupozícióban volt ekkor Jákob? Semmiképpen. Menekülnie kellett a gyilkos bátyja elől, és ment volna az ismeretlenbe, és ott volt a sötét éjszaka. Megőrizte ugyan Isten, de meg kellett tapasztalnia, milyen érzés Jákobnak, azaz csalónak lenni. Meggazdagodott, de lelki és fizikai kényszer mellett, miközben az apósa mindenbe beleszólt, 10-szer is megváltoztatta a bérét. És a harmadik, a családjában egyszerűen egy modern kifejezéssel élek, sztrájk hangulat volt már, éppen a lincselésig nem jutottak el, de azt mondta a két felesége is, azt mondta, hogy menjünk, mert az én apám lábán már mindent eladott, ami értékünk volt, felérte. Semmi keresni valunk már a szülői háznál. És akkor elmentek. Amikor Jákob meggazdagodott, csak akkor lett az ő Istene az Úr. De még mindig próba előtt volt Jákob. Amikor eljut egy olyan pontig az élete, amikor már a misszió munkája lehetetlenné válik egy területen, akkor jön egy második ima. A második ima felszólítás nem úgy hangzott, hogy szüntelen imádkozzatok. Nem úgy hangzott, hogy kérjétek az aratásnak Urát. Hanem nagyon furcsa volt Mózes első könyve, 35. rész, első vers. Mózes első könyve, 35. rész, első verse. Mondta pedig Isten Jákobnak, kelj fel, eredj fél beételbe, telepedjél le ott, és csinálj ott oltárt nekem. Így van? Tudjátok, mi a különbség a kettő között? Amikor utólag magyarázza egy fél mondattal, amire fel akarja hívni a figyelmet. Tudjátok, hol szerepelt ez még? Amikor Hágárt elüldözte Sára, menekült, vitte a gyermeket, és az angyal megszólítja őt, és azt mondja, Hágár Szárai szolgálója. Mit csinálsz itt? Az angyal nem tudta, hogy Hágár Szárai szolgálója? Tudjátok, miért volt ez az után vetett fél mondat? Hogy Hágár a társadalmi pozíciójával legyen tisztába. Hágár Szárai szolgálója, nem pedig a mindent öröklő első szülöttnek az anyja. Itt ugyanaz a helyzet. Kelj fel, eredj fel Bételbe, és telepedjél le ott, és csinálj ott oltárt Amaz Istennek, ki megjelenék néked, mikor a te bátyád Ézsau elől futsz vala. Miért van ez a fél mondat, hogy Isten visszautal az akkori történésekre? Isten szerette volna Jákobot ugyanabban megérinthető lelki állapotban látni, mint ahogy Ézsau elől menekülve össze volt törve. Ugyanis ez egy sajátos helyzet volt. A kettő között, miközben majd folytatjuk tovább ezt, a kettő között volt egy küzdőimádság, amire éppen hogy csak utalok, ez pedig, amikor Jákob eljött Lábántól, és megtudta, hogy szembe Ézsau jön vele. És akkor Jákob imádkozott, és az ismeretlen érintette az ő csípőjének forgócsontját, és Jákob attól kezdve sántított. Attól kezdve volt ő Izrael. A kettő között volt az a küzdő és győző imádság, amitől Izrael megállapodott, letelepedett, és jött ez a harmadik imádság, amit az igében említettünk. Isten vissza akarta idézni azt az állapotot, amikor lelkileg megérinthető és alakítható volt Jákob. Jákob egy megérett, megállapodott, meggazdagodott ember volt. Volt minden. Voltak idegen istenek a családjában. Volt tisztátalanság a családjában. És az öltözékeik is teljesen alkalmazkodtak a világ öltözködéséhez. Amikor Jákob mindezt hallotta, hogy Isten azt mondja, hogy eredj vissza Bételbe, és építs nekem oltárt, és ott imádkozz, nem ment azonnal. Mindenki azt mondta, hogy igen, Jákob, Izrael már pátriárka volt, természetes, hogy ennyi időskorban hallgat az Istenre, azonnal megindult és ment vissza. Nem. Először elindított egy reformot a családjában. És a reform így hangzik. Hányjátok el az idegen isteneket, és nem is sorolom, csak az igéket, tisztítsátok meg, változtassátok el, keljünk fel, menjünk fel, átadták, elásta, elindultak. 8. Jákobnak ekkor 8 alapelve volt, csak másmilyen. Azonnal végignézett a családján, és a lelkiismeretükhöz hiába szólt eddig. Most konkrét lépésekről volt szó. Változtassátok el az öltözékeiteket. Hányjátok el az idegen isteneket. Van, akinek istene az autó. Nem győzi cserélni. Volt, aki kapott egy ilyen üzenetet, hogy örülnék, ha legalább annyit foglalkoznál a lányommal, kedves vejem, mint amennyit az autóddal. Van, akinek a családja az istene. Van, akinek az élvezeti szerek. Szomszéd asszonyunk már néhai. Azt mondja, én imádom a kávét. Úgy fiatal fejjel végig gondoltam, hogy a kávé le van téve ott az asztalra, és előtte összekulcsolja a kezét, vagy ez az imádat szó már foglalt, a magyar nyelv gyönyörű, de az imádat foglalt, másra vonatkozik. Jákobnak volt tehát három imája. Az első a kétségbe esett, és mégis feltételeket szabó ember imája. A második a küzdő ima, amelyel az Istennel és az emberekkel küzdött Jákob, és győzött, és így lett Izrael. A harmadik a reformer Jákob imája. Jákobnak melyik élethelyzetével cserélnétek? Az elsővel? Azt mondtad nem. Másodikkal? Cserélnétek a második, a küzdő imádsággal? De utána csípőficam. És a második imádságnál sem tudta Jákob, hogy ki jön vele szemben. Milyen indulattal? Vagy a harmadik imádság, ahol Jákobnak határozottan kellett fellépni, igen, a családjával szemben. És azt mondja, hogy hányjátok el az idegen isteneket. És nem elrejtették, hogy na akkor leszedjük innen, onnan, meg mindenhonnan az idegen isteneket, és hát az úti csomagban majd elpakoljuk. Nem. Elásta egy fa alatt. Mindenkinek meg kellett tisztítania magát. Nem Jákob tisztította meg őket egyenként, mindenkinek a lelki ismeretére hatott. Elmondta az információkat, és az ő dolguk, hogy mit tesznek vele. Egyébként hányszor lehet figyelmeztetni valakit, ha helytelenül cselekszik? Az a megbocsájtásra vonatkozik, hogy 70-szer, 7-szer is. De figyelmeztetni hányszor lehet valakit? Most ismét a margón vagyunk, ne felejtsétek el, vissza fogunk térni a fő témához. Hányszor lehet? Hányszor? Köszönöm szépen. Köszönöm. És azt is tudod, hogy honnan? Igen, Jobb könyve. Szól az Isten egyszer vagy kétszer. Álomban, éjjeli látomásban. És elsorolja, hogy miért szól az Isten. Hogy megmentse lelkét a kárhozattól, hogy visszatérítse az útra. Aztán, amikor elsorolta, hogy miért szól az Isten, akkor ott van alul szépen, mindez kétszer vagy háromszor cselekszi az Isten. Ismét idézek. Szemrehányással még senkit nem lehetett jobb útra téríteni. Idézet bezárva. Forrás, Ellen White. Köszönöm. Hányszor szoktunk szemrehányást tenni a másiknak imádság helyett? Figyelitek, hogy mennyi mindent teszünk mi imádság helyett, mikor nagy erő rejlik az imában. Sátánnak jobban kell rettegnie egy egyszerű lélek imájától, mint királyok rendeleteitől. És Sátán nem retteg. Hátradől. Mert nagy úr vagy, Isten! De lásd, a te gyermekeid még azt a hizimát sem hiszik el, amit kimondanak, nemhogy benned higgyenek. Azért, ha hallanánk, hogy Sátán hogy vádol minket az Isten előtt, akkor egy hatalmas nagy molinóra felírnánk magunknak, hogy soha ne felejtsük el, és nem tudtam, hogy Szigeti Jenő testvér is ugyanezt a gondolatot írta le magának. És amit elmond a gyülekezetekbe és leír, amit tőle függetlenül én is, képzeljétek oda nagy fekete betűkkel, vagy lángbetűkkel. Nem vagyunk az Isten jelenlétének tudatában. Mert ha lennénk, akkor imádkoznánk. És hinnénk, amit imádkozunk. De nem hisszük, csak mondjuk, mert nem vagyunk az Isten jelenlétének tudatában. Mindenkinek a belső hangjára szeretnék figyelmeztetni. Hallgassatok arra a belső hangra, és mondjátok ki, hogy erdődi testvér, nincs igazad. Vagy mondjátok ki, hogy igen, igazad van. De nem lehet ebben a kérdésben közömbös senki. Nem használjuk ki ezt a lehetőséget, hogy imádkozunk. És mindig csak általánosságokban. Úgy, hogyha valaki abba hagyja az imát, akkor A következő már tudná folytatni, mert már ismeri múlt szombatról, meg azelőtt szombatról. De még ez a jobbik eset. A szomorúbb az, amikor 15-en vagyunk imaórán, és 3-an imádkoznak. Akkor mitől imaóra az imaóra? Engedjétek meg, hogy befejezésül én magam szerkesszek össze egy imádságot. A Biblia 3 különböző helyéről nem is kell elolvasnatok, nem is kell megjeleníteni, mert pontosan tudjátok, mit fogok idézni. Én azt kérem tőletek, és ismét kérdés, melyik az a közös szó, ami mindegyik idézetben benne van? Mózes első könyve, 2. rész, 1. vers. És elvégezteték az ég és a föld és azoknak minden serege. 2. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett, és lehajtván fejét kibocsátta a lelkét. És jön a 3. Ez a főpapi ima részlete. Két igét montíroztam össze, de az igazság tartalma nem változik. Szavaimmal megjelentettem a te nevedet az embereknek, az életemmel dicsőítettelek téged a földön, tetteimmel pedig elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Melyik szó volt a közös mind a háromban? Parancsoljál, melyik szó volt a közös? Köszönöm szépen! Mi volt az első? Minek a befejezése? A teremtés befejezése. Mi volt a második? A megváltás befejezése. Mi volt a 3? A munka befejezése. A 3-ból melyikbe vehetünk részt? Teremtés kizárt. Megváltás kizárt. A munka. Testvérek, akkor miért nem dolgozunk? Annyi feladat vár ránk, beszeretünk embereket a gyülekezetbe, és elmarad az utolsó gondozás. Igen, majd úgy imádkozunk érte, igen, megkeresztelkedtél? Te ettől kezdve már, hát persze, beépültél, kész. Nem. Attól, hogy egy tégla ki van égetve, ráadásul klinker tégla, jó kemény, attól még nem épült be az a tégla abba az épületbe. Segíteni kell beépíteni. Beépülnie. Nem elég az imádság. Ne felejtkezzetek el az utógondozásról. Nagyon szeretem, amikor úgy olvasom az élménybeszámolókat, hogy csodálatos tapasztalatban volt részünk. Testvérek, körülbelül 120-an voltak az evangelizáción, pócékeket kellett behozni, csodálatos eredmény. Hát ez az Isten műve. 2 hét múlva újabb előadás. Testvérek, már lehet látni, hogy kik azok, akik fognak jönni. 100-an voltak, milyen nagyszerű dolog. Jön 2 hét múlva újra. Testvérek, most már a stabilak jönnek, már itt vannak, és 60-an mindig jönnek stabilan. Aztán következő alkalommal, hát most rossz volt az idő, csak 12-en voltak, de azt gondolom, testvérek, hogy az imádságot folytassátok, és én akkor ezt át is adom nektek, a következő alkalommal, akkor magatok közül választhatok előadót, mert nekem a következő helyre kell mennem. Jézusnak elég volt a 12. Hány tanítványa volt Jézusnak? Mondjátok ki a számot. Nem elég, hogy sok. Én konkrét számot kérek. Egy kétjegyű számot. Ez szerintem 82. Ennyi? A 82-ből úgy megyünk le, hogy 70 elhagyta. Maradt 12. A 12-ből 10 mártír halált halt, egy megírta az összesnek a történetét, egy pedig elkezdett politikával foglalkozni. Ahelyett, hogy imádkozott volna. Ki volt ez az egy? Köszönöm. Júdás nem tudta vajon, hogy nagy erő rejlik az imában? És nem kell Jákóbosan vagy Rebekásan ügyeskedni, hogy a céljainkat elérjük. Nem kell. Nekünk a munkát kell végeznünk, és ha beszerettünk a közösségbe valakit, akkor az utógondozásról ne feledkezzünk el. Az imádság mellett a munka, az egyes emberért dolgozni. Jézusnak nem derogált délbe elmenni és a samáriai asszonnyal beszélgetni. Jézusnak nem volt probléma éjszaka fennmaradni, és Nikodémussal beszélgetni, és nem tudjuk az éjszaka hány óráját töltötték beszélgetésben. Elfeledkezünk az egyes emberről. Mert minket az egyes ember addig érdekel, amíg itt van mellettem és mögöttem, és bemondja az éneket, hogy mit fogjuk befejezni. Nem, az egyes ember engem azon túl is érdekel. A hétköznapjai, hogyan éli a hétköznapjait? Hányszor telefonáltatok egymásra, testvérem, hogy vagy? És komolyan vettétek a kérdést? Hogy magyartól megkérdezik, hogy hogy vagy, ez képes rá is elmondja. És mivel kezdi? Jaj, ne is mond, most jövök az orvostól, és te, most megyek az orvoshoz. És akkor azt mondják ránk, hogy mi igazán hívők vagyunk. Az imádságunk nem ezt bizonyítja. Ha nem végezzük azt a munkát, amire Isten elhívott, akkor az imáink meghiúsulnak. De hogy milyen módon, erről majd legközelebb. Isten segítsen minket ahhoz, hogy ha már a teremtésben csak szenvedő alanyként tudtunk részt venni, mert megszülettünk erre a világra. A megváltás nem a mi dolgunk volt. Nekünk a saját feladatunk, a munkánk végigvitele és befejezése a dolgunk. Akkor Isten adjon ehhez erőt, hogy meg is tegyük, és ne felejtkezzünk el az egyes emberért. Jézus az egyes emberért halt meg, és nem tömegekért. A munkák célja is az egyes ember legyen. Segítsen minket ehhez Isten. Amen.